Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Magyar Péter, illetve kormánya nyilvánosságra hozta a kegyelmi ügy minisztériumi iratait. Ezekből az derül ki, hogy a Varga Judit vezette igazságügyi minisztérium nem javasolta a kegyelem megadását Kónya Endrének, a pedofil bicskei gyerekotthon igazgató bűnsegédjének. De amikor a köztársasági elnöktől visszajött a megváltoztatott névsor, azt még aznap aláírta. Hogy miért, kinek a nyomására, felszólítására, vagy saját apparátusának hibájából, az egyelőre nem derült ki. Répási Róbert volt igazságügyi államtitkár, a botrány kirubbanása után a sietséget azzal magyarázta Varga utódjának, Tuzson Bence miniszternek, hogy a közelgő pápa látogatás miatt kellett gyorsan dönteni, még 2023 tavaszán. Ezt még megérteni az ember, de miért kellett így dönteni? És kinek a kérésére, Balogh Zoltán püspökön kívül? Kiderül valaha? Elkezdenek beszélni? Súlyog Tamás köztársasági elnök minden esetre teljesíti Magyar Péter kérését, és kiadja a Sándor palotában lévő iratokat. De hát ki írna bele hivatalos papírokba olyat, hogy ki volt az, aki közben járt a kegyelmi ügyekben? Következő témánk, hogy Magyar Péter és több miniszterem a Lengyelországba utazott. Bécsből Krakkóba menetrendszerű repülőgéppel, onnan Varsóba tovább vonattal. És akkor mi lesz a nagy és kisebb kormánygépekkel, amelyekkel Orbán Viktor és miniszterei ide-oda röpködtek, főleg Szijjártó Péter? Vagy mi lesz akkor, ha késik a járat, akkor Magyar Péter is lemarad fontos találkozókról? Szóval lesznek itt még konkrét gyakorlati problémák, de nem baj, a szándék a lényeg, és ezt érdemes bizonyos politikai csomópontokon, pláne a kormányzás kezdetén ilyen látványosan is kinyilvánítani. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a Publikus legújabb felmérése szerint az emberek 80%-a elszámoltatást vár az új kormánytól. Ez azért nem akármi. Nem is létezik, hogy ebből aztán ne legyen semmi. Ezzel összefüggésben beszéljük meg, hogy önök szerint mik voltak az Orbán kormányzás 16 évének legsúlyosabb bűnei. Hamarosan megkérdezem erről Hatházi Ákost is. Mi a véleményük továbbá arról, hogy megszüntetik a vármegyei és a főispáni rendszert, ahogy azt Magyar Péter többször is megígérte? És végül mit gondolnak arról, hogy a kormány elvárja az önkormányzatoktól a szolidaritási adó következő részének befizetését, és utána áttekintik majd a finanszírozás főbb kérdéseit. Ezt közölte sajtótájékoztatóján a miniszterelnök. Nem várt üzenet Budapestnek? Mit szól erre Karácsony, és egyáltalán, hogy fogják összekaparni a pénzt? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Tiszteletem, Bolgár úr, a Veszprémi vagyok, és puszilom az összes kedves hallgatót is. Hallom, még ma is nevet a hangja, 13. óta folyamatosan nevet a hangja, ezt jó hallani.
Igen?
Ja, meg, igen, nagyon
hát
jó.
Van de minek örülni azért, nem?
Hát de csak a kormányzati gépekről eszembe jutott, hogy nem tudom, mi lesz velük, de a Viktor már többet nem telefonál be, és nem mondja el, hogy mi van velük. És a Szerer Péter kifáldani.
Hát igen, sajnos ezt nem fogjuk tudni. De hát talán a kormányzat lesz nyíltabb, őszintébb, a nyilvánosságot nem elkerülő, nem állandóan titkolózó, és akkor talán erre a fajta kontrollra, legalábbis abban a formában, ahogy Zinger Viktor csinálta és tudósított bennünket róla, már nem lesz szükség.
Hát minden esetre van, ami ugyanolyan rossz, mint az előtt volt. Én a... Ja, most erről az jutott eszembe a rosszról, hogy a Szőlő utcai réma Juhász Péter Pál, ő előzetesben van, vagy fogságban, vagy letartóztatásban?
Letartóztatásban, igen, előzetes letartóztatásban. Aha. Hát folyik ellene egy vizsgálat, de még nem állt össze váddá. De nem engedték ki, szóval börtönben van, igen.
Akkor előbb-utóbb ő is csiripelni fog. Muszáj lesz neki, ha nem akarja, hogy naponta verjék és erőszakolják halálra a cellatársait.
Nem, azt nem engedhet, nem engedheti a büntetés végrehajtás. Legyünk optimisták, hogy nem, még a sötét gazemberekkel szemben sem.
Aha. De most én nem pazarlom a saját időmet, mert tudom, hogy mindjárt van Hadházi Ákos, és én a bűnön gondolkoztam, a legnagyobb bűnön, és akkor arra lyukadtam ki, hogy végső soron ez az elmúlt sötét 16 év, amiben éltünk, ez minden ízében megfelel a kriminokrácia definíciójának. A kriminokrácia az, amikor egy bűnszervezet vagy szervezet bűnözői csoport, kinek hogy esik jobban, magához ragadja a közhatalmat, és az összes a fékek és ellensúlyok rendszerét fenntartani, megtartani hivatott intézményt, az összes a teljes államapparátust a bűnelkövetésre optimalizálja. Vagyis a bűnelkövetés a politikai stratégiája, az egyetlen célja és az eszköze. Semmi más. Ez a lárpurlár bűnözés. Ez az orosz modell.
Azért a lárpurlár bűnözés még talán Putyin esetében sem áll meg, az az abszolút hatalomhoz szükséges, Orbán Viktornak is ez az abszolút, a teljes hatalom kellett, és ennek érdekében folyamodott a bűnözés állami kiterjesztéséhez, hogy meglegyen mindig a biztos háttere.
Bolgár úr, a hatalomért való hatalom az a lárpurlár hatalom. És annak az érdekében a bűnözés, az alárpurlár bűnözés. Itt nincs semmi, ami bármit is szentesítene. Sem a cél az eszköz, sem fordít.
Nem, semmit nem tud szentesíteni. Csak azt akarom mondani, hogy nem biztos, hogy Orbán Viktor csak bűnözni akart, hanem úgy gondolta, hogy nekem minél nagyobb hatalmam lesz, annál jobb nekem, de hát annál jobb az országomnak is, mert én azt a hatalmat jóra fogom használni. Még az is lehet, hogy ezzel tudta hitegetni magát. Vannak ilyen emberek?
Ön ezt komolyan gondolja?
Hát miért ne gondolnám? Hát kell azért, még a gazembereknek is kell, hogy legyen valami olyan erkölcsi támaszuk, amivel meg tudják indokolni saját maguk számára azt, hogy nem azért vagyok gazember, mert gazember szeretek lenni, biztos van ilyen is, hanem azért, mert ezzel tudom a legtöbb jót tenni népemért, a hazámért, a világért, a kereszténységért, és így tovább.
Szeretem önt, hogy mindenkit tud jónak látni, vagy legalább...
Nem, de ezt nem állítottam, csak azt mondtam, hogy lehet, hogy meg tudta magának indokolni.
Ja, bármi lehet. Na, minden esetre gyorsan, rövidre zárom, mert már biztos ott kopogtat Hadházi Ákos vonalban.
Nem kopogtat, csendben van, de már valóban a vonalban van, úgyhogy hallgatja önt, mondja.
Ó, Hadházi Ákos, puszilom, drága Hadházi Ákos, a legjobb politikusunk, aki valaha jött, de most már jó nem, most már meg kell osztozni a címen Galdós Lászlóval, az állatorvos, meg a cukiság miniszter, fantasztikus. Na jó, csak gyorsan még annyit, mert akkor most nincs többre itt, pedig rengeteg sztorim van, hogy a probléma csak az, hogy ehhez megkapta tehát a kriminokrácia modelljének a partitúráját, azt Putyintól kapta, és megkapta mellé a legfontosabb instrumentumokat is, ugye a propagandát, a GRU-t, vagy FSB-t, vagy Csekát nevezzük akárhogyan, akik ma is itt
mondjuk vannak. A szovjet titkos szolgálatokat, igen.
És az Altintent. Az Altintent, amire nagyon kevés figyelmet szentelnek ma, szerintem Európában is, de Magyarországon biztosan, ami a Komintern 21. századi változata, aminek a központja az MCC. És na mindegy, akkor erről most nincs időm többet beszélni. Egyébként óriási, óriási nagy kötelességét rótta le a Klub Rádió felém, amikor drága Szénási Sándor végre mikrofon elé hívta Buda Pétert. Úgyhogy még több Buda Pétert a Klub Rádióba, jó, Bolgár úr?
Hát ez Buda Pétertől függ.
Hát ha jól hallom, akkor na mindegy, jó, most beszélzem. És
jól hallotta, itt volt, de évekkel, vagy éveken át nem volt itt. Korábban volt, aztán évekig nem volt itt, most megint volt, remélem jön. És okos dolgokat fog mondani, ez biztos. Köszönöm szépen, viszont hallásra. A vonalban pedig valóban Hatházi Ákos volt, független országgyűlési képviselő, állatorvos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hogy van?
Jó, köszönöm szépen. Bár ugye mindig erre évek óta mindig azt mondom, hogy nem annyira jó, mint szeretném, de jobban, mint mások szeretnék, vagy mint sokan szeretnék. Köszönöm szépen.
Na most azt mondta az én kollégám, társam önnek, amikor fölhívta önt, hogy mit szeretnék öntől kérdezni, hogy azt terveztem, hogy itt a hallgatóktól is megkérdezem, de először öntől, hogy mit tartanak az Orbán kormány, illetve a kormányzás 16 éve legfőbb bűneinek. És gondoltam, hogy kevesen vannak olyanok, pláne a politikai életben, akik ezt jobban számon tartották, jobban igyekeztek rájuk mutatni, felhívni rájuk a figyelmet, mint ön. De visszanézve erre a 16 évre, mégis mi az, ami az ön számára leginkább kiemelkedő, leginkább tartós következményekkel járó, leginkább büntetésre méltó?
Hát ugye a büntetésre méltó az természetesen az a épésszel nehezen felfogható bűnszervezet, amit kiépített, és ebből ugye a történelmi összefoglalva ugye egy-két mondatban az a történelmi bűn az a több marsal segényi pénznek az eltékozlása. Tehát itt az ország 2010-ben egy hatalmas lehetőséget kapott az Európai Uniós támogatásokkal. Én mindig ezzel próbáltam ezt leírni a történelemkönyvekből. A fiatalok, idősebbek, meg még a saját emlékükből emlékeznek arra, hogy a világháború után létezett egy olyan, hogy Marshall segély, amikor az amerikai Egyesült Államok hatalmas pénzeket adott a nyugat-európai országoknak. Persze Magyarország az nem kért belőle, de az az Európai Uniós támogatási rendszer, ami beindult 2010-ben, az több marsal segényi pénz volt, és hát tudjuk, hogy a nyugat-európai országok mire mentek ezzel a pénzzel, és tudjuk, hogy Magyarország mire ment. Tehát ez az egyik, ami a legnagyobb bűne. A másik, az arról kevesebbet szoktunk beszélni, de ugyanilyen nagy bűn, mert ez ugye ez a pénzt jelent inkább, de a másik bűn az az, hogy a legfontosabb értékét az embernek, a két legfontosabb érték, ugye az egészsége és a tudása gyakorlatilag ezt semmibe vette, és az egészségünkkel, az egészségügyel és az oktatással gyakorlatilag szintén rendszer szintű bűnöket követett el. De hát természetesen ez is összefügg a korrupcióval is.
És ez nem hanyagság volt, vagy hát bizonyos feladatok rossz besorolása, rossz sorrendbe állítása, hanem nagyon is szándékos politika, hogy tudnélik, sem az egészségügyben, sem az oktatásban nem lehet egyik napról, de akár egyik évről a másikra látványos, jelentős, érezhető eredményeket elérni, ahhoz hosszabb idő kell, vagyis politikai választási szempontból a kormánynak nem érdemes ezekkel törődnie, mert csak a zűr van vele, az állandó baj, aztán a következő választáson mindenki legyint rá, hogy na, most mindenki Nobel-díjas lett attól, hogy több pénzt öltettek az oktatásba, mindenki meggyógyult attól, hogy az egészségügyre többet fordítottatok. Szóval szándékos volt, vagy inkább valami hanyagság?
Valószínűleg a kettő keveréke. Tehát egyrészt ostobaság is nyilván, és szűklátókörűség is volt abban, hogy egyrészt nagyon keveset költöttek, sokkal kevesebbet költöttek erre, mint más normálisan működő országokban. Volt ebben sok gonoszság, mert nagyon sok mindent kiloptak ebből a rendszerből, tehát ugye ez is összefügg az Európai Uniós pénzekkel, horribilis pénzeket küldtek az egészségügy fejlesztésére, az oktatásnak a fejlesztésére, megújítására, de az oktatásban ugye nem csak az a baj, hogy nincsen pénz, hanem az, hogy ezt a pénzt ugyan ellopták, de valamit akkor ugye kellett ebből gurítani, és az oktatásügyi reform az gyakorlatilag sokkal nagyobb bajt hozott. Tehát nem az, hogy nem segített, hanem sokkal nagyobb bajt hozott ugye ezeket a pocsék tankönyveket, ezeket a pocsék adminisztrációs rendszereket. Úgyhogy ez egy keveréke a dolognak, és természetesen az is benne van, hogy igen, azt gondolták, hogy abból lesz a gazdasági csoda és a nagy költségvetési egyensúly, hogy nem költünk olyan dolgokra, aminek nem látszik meg azonnal a haszna. Az, hogyha az egészségügyre, az oktatásra most elkezdünk költeni, annak valóban majd 15-20 év múlva lesz meg a haszna, amit most beleteszünk az iskolákba, most elkezdünk, azok a gyerekek majd ugye 10-20 év múlva fognak az egyetemeken kijönni. Úgyhogy ez egy valóban egy rövid látókör volt, de bőven benne van ebben a szándékos bűncselekmény is, hiszen rengeteg pénzt, én évekig nagyon sok konkrét projektet mutattam be, hogy hogyan költöttek el 10 milliárdokat például az oktatási reformra hivatkozva, illetve hát ugye amire mindig hivatkoznak, hogy hát 500 milliárdot költöttek az egészségügy megújítására, igen, csak minden dupla annyiért vásároltak, tehát ez az 500 milliárd, ez valójában csak 250 milliárd.
És ráadásul ott is, mint az oktatásban, központosításban látták a megoldást, nyilván legyen egy felelős a központban, aztán majd intézzel. Így Orbán Viktor is egyszerűbben számon kérheti X-é a felelősség, úgyhogy megkérdezem tőle, hogy van, vagy hogy nincs, vagy mint legyen, de például önkormányzatokhoz tartoznak intézmények, minden sokkal nehezebb. Szóval egy orbáni központosítás és a pénzek szisztematikus ellopása, elsikkasztása így együtt, nem?
Hát sokkal könnyebb ugye úgy visszakérni a pénzt, hogyha odaadjuk, például, mert szó szerint ez történt, alig beszélünk róla, de ugye az összes kórház összes takarítását, az összes karbantartását, az összes feltétlenítést, ezt mind ugye odaadták egy B+N nevű szörny cégnek, úgy szokták mondani, hogy a takarítás Mészáros Lőrince, ugye sokkal könnyebb azt a pénzt visszakérni egy embertől, mint hogy oda menni egyenként minden megyével, az minden megyei kórházba, és akkor úgy beszedegetni ezeket a pénzeket. Természetesen verseny nélkül, és ez kimutatható, hogy sokkal drágább lett például a kórházaknak a takarítása, mint akkor, amikor nyilvánvalóan mindig voltak problémák, tehát korábban is voltak problémák, hogyha egy kórházigazgató korrupt, az is lehet probléma, de ez nem volt jellemző, hogy mindenki, minden kórházigazgató korrupt. Most pedig ugye az történik, hogy egyetlen egy hatalmas cégnek, a B+N-nek kiadják az összes takarítást, aztán az odaadja egy másik alvállalkozónak, az alvállalkozó adja egy harmadiknak, mindegyik keres rajta ugye 20%-ot, és akkor ki lehet számolni, hogy miért nincs pénze a kórházaknak.
Ilyen még a szocialista egypártrendszer alatt sem volt, hogy egy nagy állami takarítóvállalat mindent takarít, nem? Ez egész elképesztő. Őszintén szólva, amikor megkérdeztem önt, vagy fölvetődött bennem, hogy megkérdezem, hogy mi a főbűn, azt hittem, hogy egy szóban fog válaszolni, korrupció, hiszen ha valaki, akkor Hatházi Ákos volt az, aki 16 éven keresztül figyelmeztetett minket arra, hogy micsoda korrupció van, ezek lopnak, csalnak, rabolnak, korruptak, velei korrupt, bűnös az egész rendszer, és ebből szinte mindent le lehet vezetni. Ezt mondtam végeredményben, csak azt hittem, hogy ebből az egy szóban fogja összefoglalni.
Igen, szokásomhoz híven kicsit többet beszéltem.
Ja, hogy akkor viszont igaza van. Rövid lett volna a beszélgetésünk. Mi a legfőbb bűn? Korrupció. Köszönöm a beszélgetést. Értem, úgyhogy jó, hogy itt tett. De végül is akkor visszatérve az én kicsit ironikus felvezetésemhez, hogy tényleg ez volt a rendszer legfőbb bűne, ebből következik nagyon sok minden más?
Igen, igen, tehát azért akkor még egyszer elmondom, egyik természetesen a lopás, és ebből nagyon sok mindent le lehet vezetni, sok hibát, sok bűnt, sok hiányosságot, de a másik meg az a nézőpont, amikor a kormány, a Fidesz rendszere azt gondolta, hogy az embernek ugye csak a pénz a fontos, ugye csak a vagyon a fontos, és nem gondolkodott azzal, hogy van két másik kincs, és azok talán fontosabbak, sőt biztos, hogy fontosabbak, az egészség meg a tudásunk, és ezekkel nem foglalkozott, és ahogy ugye ön levezette, nem foglalkozott soha olyan dolgokkal, ami a jövőben fontos. Én nekem van még egy ilyen példám, amit el szoktam mondani, a lábunk alatt, a föld alatt mennek a vízvezeték csövek. A 2010 óta gyakorlatilag semmilyen vízvezeték felújítás nem volt, és akkor jön az ugye, hogy van, amikor naponta több hatalmas csőtörés van, vagy van olyan, amikor három falu nyáron kisváros nem kap vizet heteken keresztül. Ezt így lehet, szerintem ennyiben lehet összefoglalni.
Hát ez a rezsicsökkentés zászlaja alatt ne csináljunk semmit, maradjon minden változatlan, és ne nyúljunk hozzá semmi, ez lesz, ami lesz.
Igen, és mellette persze mindenütt ott van a lopás, mert ugye mellett azért ezekből a cégekből iszonyatos pénzeket kivittek.
Vannak azért olyanok, akik a korrupció mellett bizonyos szempontból talán még előtte is említik azt, hogy Orbánék legfőbb bűne a demokratikus intézmények szétverése, egyfajta autokratikus tekintély vagy önkényuralmi rendszer bevezetése. Szerencsére a totális diktatúráig nem jutottak el, végül is vereséget szenvedtek egy választáson. Azt is lehet mondani, hogy ez egy választási autokrácia volt, és az emberek leváltották őket, de mégiscsak úgy tették tönkre az egész rendszert, hogy közben megfélemlítették a társadalom jelentős részét, és a hatalmukkal minden lehetséges helyzetben, amikor nekik erre igényük volt, amikor az érdekük az diktálta, visszaéltek. És ez nagyon sokak szerint tartós hatással járt a magyarok tudatára, gondolkodására, életére, és ezt nehezebb lesz helyrehozni, mint az, hogy valamilyen jogi módszerekkel, szigorúbb kontrollal a korrupciót próbálják minimálisra csökkenteni.
Egyet értek ezzel is. Nyilván összefügg a kettő, hiszen azért kellett egy ilyen féldiktatúrát bevezetni, hogy a lopás mehessen tovább, tehát ez egy ilyen tyúk vagy a tojásnak a kérdése, utána meg már ugye azért kellett tovább lopni, hogy fenntartsák ezt a politikai rendszert, és keveset, tehát most erről sokan elfeledkeznek, talán Orbánék próbálják ezt majd szándékosan kommunikálni is, hogy nem demokráciában, nem demokratikus választásokon dőlt meg ez a rendszer. Hogyha ez demokratikus választás lett volna, akkor nem ilyen lett volna az eredmény.
Akkor nem ilyen hatalmas kétharmados parlamenti többség alakul ki, hanem csak egy jelentős, de nem ilyen döntő. Abszolút.
Van. Igen. Egyrészt a Fideszbe sem jutott volna, másrészt egy demokratikus választás, hogy nyilvánvalóan ez a Tisza párt nem kapott volna ekkora többséget, sőt egy normál választási rendszer ebben, amelyik arányosabb, ugye nem lett volna az 52%-a kétharmada sem. Tehát ez, de nem ezért ne felejtsük ezt el, hanem azért ne felejtsük el, hogy a Fideszre ne tekintsünk egy demokratikus pártnak, ne tekintsünk úgy, mint egy ellenzéki párt, és hát legyen tudatos számunkra, hogy azért van még egy feladat jelen pillanatban, ugye emiatt a rendszer miatt egy egypárti parlament jött gyakorlatilag létre. Én a Fideszt azt nem tartom a pártnak, az egy bűnszervezetnek a maradéka, és hát engedjék meg, az én véleményem, hogy a náci pártot sem tartom pártnak, ez is hagy legyen. De egy szörnyű nagy baj lenne, hogyha úgymond ez maradna, ez a rendszer maradna meg. Úgyhogy ezt nem szabad elfelejteni, a Fideszre ne tekintsünk pártként. Nyilván ők most azt fogják mondani, és lehet egy ilyen érzetünk, hogy jé, akkor ez tényleg nem volt olyan nagy diktatúra, hülyeséget beszélt a Hatházi, mindig ugye sokat beszélgettünk erről, hiszen le lehetett választani. Igen, valamiért nem mentek végig, ez egy nagyon érdekes lesz, majd lehet, hogy történészek fogják megtudni, hogy tavaly júniusban mitől bizonytalanodtak el, és ugye ezek a fekete ruhás emberek is miért csak néhány ember ment oda az ellentüntetők ellen, és akkor miért nem csaltak többet. Hála Istennek, hogy nem tették, nem tudjuk, hogy mi miatt történt. Én remélem, és biztos vagyok egyébként benne, hogy azok a ezrek, akik például a Pride törvény kihirdetése után a Orbánt meglepve heteken keresztül tüntettek, és utána hosszú ideig tüntettek, vagy azok a százezek, akik az Orbán meglepve tüntettek a szabadságukért, elbizonyították ezt a rendszert, de a végén ne felejtsük el ezt a bűnöket, valóban ez egy nagyon fontos kérdés.
Orbán Viktort mivel lehetne, mivel kellene bíróság elé állítani?
Bőven van szerintem lehetőség, én nagyon remélem, hogy ugye már van pénzügyminiszter, meg van a NAV-ot vezető államtitkában, ezt nem tudom, hogy már van-e, de ha van, az nyugodtan megkérdezheti, hogy akkor a Orbán apja mennyiért szállította a követ a Mészárosnak, ugye meg kell nézni a számlákat, vagy meg lehet kérdezni, hogy a Mészáros mennyiért építette a 60 pusztát, hogyha ott 1 milliárdos számla van, akkor az egy 15 milliárdos korrupció, hogyha meg egy 5 milliárdos, akkor csak egy 10 milliárdos.
Tehát családi ügyekkel kell kezdeni, azt mondja, ami közvetlenül köthető az ő személyéhez?
Minden további nélkül meg lehet ezt tenni, de hát szándék kérdése, ugye most tényleg ugye kétharmados parlamenti többséget kapott a választási rendszernek köszönhetően, ugye visszanyalt a fagyi a Tisza párt, és ezt ki is kell használni. Fontos is egyébként volt egy nagyon fontos cikk, talán pont a parlament megalakulásának a napján a Telexben, ugye ez a Fico a szlovák példával foglalkozott. Szlovákiában a Fico egyszer már megbukott, egészen komoly bizonyítékok voltak, hogy hogyan kapcsolódik az újságírókat meggyilkoló maffiához, de végül ugye szabadlábon maradt, mert akkor ott ő neki nem veszett el a mentelmi joga, mert nem kétharmaddal nyert az ellenzék, csak 50%-kal, és ez a cikk taglalta nagyon szépen, hogy ezzel hogyan tudott szabad lábról visszaélni, és hogyan tudta aztán a úgymond elszámoltatást megakadályozni, hogyan tudott ő visszajönni. És ez egy nagyon fontos cikk volt. Az igaz, hogy a végén azt a következtetést vonta le, hogy akkor ebből az a fontos, hogy ne a Szabó Bence legyen az elszámoltatási felelős, meg ne valamilyen bukott politikus, hát lehet, hogy éppen én rám gondolt, legyen az elszámoltatási felelős, és szerinte ezen múlotta, hogy a rendőrökre bízták ott Szlovákiában az elszámoltatást. Én pedig azt gondolom, hogy ebből az a következtetés, hogy nem kell félni, minden további nélkül le lehet tartóztatni, előzetesbe lehet az Orbán tenni. A büntető törvénykönyv szerint, hogyha valakinél megvan az esélye, hogy presszionáljon tanúkat, eltüntessen bizonyítékokat, vagy elszökjön külföldre, akkor azt minden további nélkül előzetesbe lehet tenni, és én azt gondolom, hogy az egész ország jövője szempontjából, és nem csak az erkölcsi kérdések miatt fontos, hogy a fő elkövető az ne nagyon tudjon tovább manipulálni már itt Magyarországon.
Köszönöm szépen Hatházi Ákosnak, figyeljen ne csak az állatokra, hanem az emberekre, a közéletre is továbbra is, jó?
Ha lesz időm, akkor igyekszem. Azt hittem, hogy nem fogok, de úgy a rendszer is azért.
Nem tud azért nem figyelni, ugye? Nyugtasson meg. Nem tud nem figyelni.
Igen.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Felkügyi Tamás, József vagyok.
Parancsoljon.
Korábban többször beszéltünk. Egy rövid és egy kicsit hosszabb. A kicsit hosszabb lesz a volt katonai gépek, illetve mostani katonai gépeknek a sors, hogy mi lesz velük és hogy lesz velük. Előjáróban annyit, hogy már találkoztunk egyébként, a Malibnak voltam, később az egyik igazgatója.
Igen, emlékszem már akkor, miről beszéltünk.
A kormányrepülőgépek kiszolgálása például hozzám tartozott, úgyhogy arról egy pontos információim vannak, hogy ezekkel mit lehet és hogy lehet csinálni. De először összekötném, hogy megkérdezem, hogy tudja, hogy önökkel szemben van a Kertész Intézet, hogy ennek mit köze van a Kónya Endre felmentéséhez.
Igen, valami fogalmam van róla, ennek az intézetnek az igazgatója talán az az Ugron Zsolna, aki erdélyi, aki abból a, ugye, abból a környezetből jön, ahol Kónya Endre született, ahol még egy tornacsarnokot is elneveztek az ő apjáról talán, vagy. Ugye, na és így tovább, és ahova Orbán Viktor felesége is eljutott, eljárt, és ott, na, hát szóval egy ilyen érdekes családi, baráti kapcsolat van, még Kertész Imre is valahogy belekeveredett, igen.
Így van, így van. És hát ugye ez egy kastély, ami ahova beházasodott Ugron Zsolna, aki egyébként kolozsvári születésű, és teljes állásban, főállásot önökkel szemben Kertész intézetben van, de ne várja reggel, hogy mikor érkezik, hogy mikor megy délután haza. Nem fogsz.
Én egyáltalán, amikor jövök, megyek, kinézek, akkor sokszor szeretnék látni ott valakit, még soha nem láttam bemenni és kijönni semmit. Néha fényt igen, de kimenni, kijönni, bemenni, nem, sem, soha.
Engem egyszer láthatott bemenni és kijönni, mert ott voltam, mint szakértő megnézni azt az úgynevezett tetőtéri koncerten, ami semmire nem használható, sok milliárdból csinálták, és mit Máriához tartozik. Bejáratnál egy óriási hófehér márvány tábla jelzi, hogy ezt Orbán Viktor adta át, megkérdezt mondta, hogy ez hogy, és nem tudtunk köszönni, de azt mondták, ez csak ki van téve, nem volt is soha. Na ez a történet eleje.
Gyönyörű, gyönyörű.
Visszatérve a kormánygépekhez, én számoltam, és erről is egyszer talán beszéltünk, hogy kétszer, hogy mibe kerül ez úgy nekünk, mert ezeket soha nem mutatták ki, azon kívül, hogy a tökhendi kakadunk, ugye azt hiszem az ön egyik kérdésére azt válaszolta, amikor megkérdezték tőle, hogy amikor Londonban volt, és tovább ment az Egyesült Államokba, akkor miért kellett neki egy privát luxusgépet erre bérelni. Erre ő azt mondta, hogy azért, hogy odaérjek. Nem tudom, hogy ezt emlékszik erről a válaszra. Én aznap megnéztem, neki ültem, és megnéztem, hogy Londonból csak azon a napon több mint 70 darab járat ment New Yorkba, ami mindegyiken van első osztály. Tehát valószínűleg odaért volna, hogyha akart volna ezekkel menni. Visszatérve ezekre a repülőgépekre. Ezek egy A319-es levedlett repülőgépek. Drágán vettük őket, miért vettük őket, miért lehetett őket megvenni, mert ezeket már senki nem repüli. Tehát ez a baby Airbus, úgy hívták, ezek kis kapacitásúak, nincs rá személyzet, nincs rá karbantartó, nincs hozzá alkatrész, és ebből mi kettőt megvásároltunk. Átfestettük őket szürkére, ezek rendes utasforgalomban repültek egyébként korábban. A katonasságnál, a honvédségnél, bocsánat, nem volt erre alkalmas személyzet, azokat ki kellett képezni, ezeket folyamatosan újra kell képezni, mert ha nincs meg a megfelelő leszállásszámuk, felszállásszámuk, repült idejük, ugye akkor újra kell őket képezni, szimulátorokban, stb. Ezek nem voltak légiutas kísérők. Légiutas kísérőket is kellett képezni, és ez mind a honvédség állománya volt. Ha ezt elkezdi szorozni, osztani, ez is már több 10 milliós költség, csak a személyzet fenntartása havonta. Azon kívül mindig, amikor repültek, például tudjuk, hogy volt, amikor szomszédországok fővárosaiba is ezzel tudtak csak elmenni, mert egyébként 2 óra lett volna, ezzel meg 1:50 volt, akkor Kecskemétről el kellett repülni ezekkel a repülőgépekkel Budapestre. Ugye mindig a járat előtt, ez megérkezik minimum 1 órát, itt ellenőrzik, mi történik ilyenkor, a legdrágább a felszállás és a leszállás. Így leszállás közben közel 100%-os hajtómű teljesítmény kell, tehát akkor fogyaszt a legtöbbet a repülőgép. Ezt a szökkenést Kecskemétről Budapestre mindig megcsinálták, természetesen visszafelé. Én csak ezt a részt kezdtem el kiszámolni, mibe került, csak ez a Kecskemét, Budapest-Kecskemét, amit több százszor megcsináltak. Milliárdos nagyságrend. Ugye korábban a kormánygépek, azok itt álltak Budapesten, volt egy kormány hangár, a 2234-es volt, ott voltam még Kádár János reptetésétől kezdve. Ők ezt használták, Kádár gyűlölt repülni, de mikor kell, akkor repült. Tehát ezek a repülőgépek egyrészt, mert katonai lajstroméletben voltak, egész más szabályok vonatkoznak rájuk, mint a polgári repülőgépekre, legyen az kormánygép, vagy más bármi egyéb, más engedélyezési eljárások vannak hozzá, más leszállási instrukciók vannak, más a pozíciójuk. Amint kormány tag van, azokat úgynevezett 101-es járatoknak hívják a nemzetközi repülésben, mert azoknak elsőbsége van, stb. Tehát az, hogy ezekkel a gépekkel mi lesz, én elmondom, kuka.
Tehát tényleg?
Ezek a falkonok, hát ezeket kifejezik, ez polgári légfezeket is váltak, nem használják.
Én abban biztos vagyok, hogy Magyar Péteréknek sokkal több esze van annál, hogy egy ilyen repülőgép egyáltalán felszálljanak. A Falconok, azt nem tudom, hogy követte, mert ugye ez a hallgatójuk, akit többször emlegettek, hogy sajnos meghalt, ő ugye többször ilyen ügyben betelefonált. Ezek a Falconok, ezek ugye luxusgépek, minimálisat repültek. Tehát egy évben mondjuk 10-szer repültek, ezeket ugye vissza lehet nézni. Hogy mikor, ugye legutóbb Washingtonban volt az egyik talán augusztusban, a másik nem is tudom mikor. Ezek ott állnak. Ezeket ettől ugyanúgy karban kell tartani. Ezeket, ez nem olyan, mint egy ilyen 424-es, amit kiállítanak, aztán ha kell, akkor bedobunk egy kis szemet, aztán hajrá. Ehhez a személyzetet folyamatosan fönn kellett tartani, és azt a cinikus hozzáállásukat, hogy ők csak ezekkel mentek, én nagyon jól emlékszem, hogy korábbi állami vezetők fölültek a malév gépekre, fölültek másfél gépre, nyilván egy elkülönített részen, de Orbán Viktor volt az első, amikor még a malévnak voltak New York-i járatai, aki miatt, erre is talán emlékeznek a hallgatók, a menetrendszerű New York-i járatot át kellett székeznünk, mert ő nem volt hajlandó a biznisz székeken utazni, átszékezte a malév saját költségén repülőgépeket, első osztály üteseket kell betenni a repülőgép első részébe, ezért aztán a repülőgépnek minden dokumentációt át kell számolni, át kell engedélyeztetni, mert természetesen ilyenkor a repülőgép súlypontja megváltozik. Beszálltak az utasok, elindultak, ott utolban vitt, és útközben közelték az utasokkal, hogy sajnos nem New Yorkban, hanem Washingtonban fogunk leszállni. Mert Orbán Viktor oda ment. Ezért aztán az összes 160 vagy 170 utas mindenki lekéste a csatlakozását New Yorkban, amit a persze Malév kifizetett. Tehát ezt a cinikus, pénzkidobó, tényleg, tehát nem lehet szavakkal leírni, hogy ez mi volt. És különösen ez az elején, hogy a Kecskeméten tartották ezt a személyzetet, most is ott vannak, akiket folyamatosan kell képezni. Ez a típus, hogy elrepültek valahova, ez nincs alkatrész a külföldi reptereken.
Tehát akár még ebből is lehet vádiratokat szerkeszteni.
Ebből simán. Ez egy olyan pénzszórás volt, ez tényleg milliárdos nagyság, hát a többihez képest egyébként elenyésző természetesen, de ha hozzáteszünk, hogy mennyire vették ezeket, ezt a 4 darab repülőgépet, amiből ugye 2,5 repült általában, mert az egyik Falcon szinte soha nem repült, nem is értek, hogy minek állott egyébként a Kecskemét reptér, mert valószínűleg el sem tudják eladni. Tehát ez is milliárdos nagyságrendű pénzkidobás.
Értem. És akkor mit ajánlana az új kormánynak azon kívül, hogy vannak természetesen menetrendszerű járatok, meg néha lehet autóval, meg vonattal is közlekedni, mint most Magyar Péter bemutatja, de ha valóban nagyon sürgős, ha valóban nem kockáztathatja azt, hogy elkésik valahonnan, akkor akár bérelni is lehet, még így is sokkal olcsóbban megúszza?
Sok, de az első az, hogy ezeket a repülőgépeket át kell polgáriasítani. Tehát ezek a katonai repülőknek nem felelnek meg. Tehát nincsenek olyan védelmi eszközök rajta. Ezek tényleg repülővasak. Uh-huh. Tehát ha már ezt akarják használni, és ezt majd Magyar Péter eldönti, meg a környezete, hogy egy 100 személyes repülőgéppel kell. Tudjuk, hogy egy presztízs kérdés, mert nyilván 747-es sincs tele, amikor a Trump repked vele, de az ott egy presztízs kérdés. Amikor Magyarországon volt az EBEI, nem tudom, hogy emlékszik rá, időszámításunk előtt, én voltam a repülőtér koordinátora, akkor 49 államfő volt itt, 49 kormánygéppel és plusz a kísérettel. A régi, úgynevezett régi kifutópályán álltak sorba a kormánygépek, mert nem tudtuk elrakni őket a 12 állóhelyre. Uh-huh. Tehát ez nyilván egy presztízs kérdés, hogy milyen repülőgéppel megy valaki, de úgy gondolom, ahogy megismertem Magyar Pétert, őt nem fog érdekelni, hogy egy 747-esen menjen valahova. Az első dolog, hogy ezeket át kell tenni, vagy le kell cserélni, mint A320-assal, ami a magyar Wizzairnek a flottájában van 140 darab, és akkor egyet fessenek át szépen egy magyar köztársaság, vagy nem tudom már minek kell hívni az országot, Magyarország feliratra, és az álljanak Ferihegyen, ahhoz tudnak Wizzair személyzetet, nem kell kiképezni, folyamatosan képzik őket.
Tehát egyszerűen más, igen, más festésben már sokkal olcsóbb a dolog.
Hát sokkal, és itt kell tartani őket. Tehát ezt a pénzkidobást, milliárdos költségeket, amit ez, csak azt számolja ki, hogy ennek a 4 darab repülőgéphez minimum 30 ember kellett, akik ezt ott fenntartják. Minimum, folyamatosan.
Hú, nagyon érdekes volt, amit elmondott, úgyhogy majd meg is kérem a kollégáimat, hogy akár hivatkozhatunk önre, hogy írják meg a honlapunkon, mert ez mintha...
Abszolút, nagyon szívesen.
Jó? Akkor jó. Köszönöm szépen,
nagyon
és...
Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélhettünk.
Minden jót, napot, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A telefonnál pedig Balavány György, újságíró, publicista, szervusz.
Szervusz.
Aki a 24.hu-n írt egy érdekes cikket a napokban, még Súlyog Tamásban is több a tartás, mint Orbán Viktorban címmel. Miért?
Hát azért, mert Súlyog Tamás legalább beletartotta az arcát a pofon esőbe. Ugye, és nem, mint hogyha egyébként sok más választása lett volna, de azért hát ott azon a bizonyos szombati beszédben, amikor személyesen lett megszólítva a parlamentben,
igen, a Magyar Péter a parlamenti beszédében hozzábeszélt.
Hozzábeszélt hosszan. Hát tehát gyakorlatilag feltörte vele a padlót verbálisan, és én nem Magyar Pétert, vagy nem, hogy is mondjam, nem Súlyog Tamást akarnám ezzel a gondolattal különösebben, hogy mondjam, fölemelni, inkább arra rámutatni, hogy és a lényegi állításom az az, hogy mind morálisan, mind egyébként szerintem politikai értelemben is teljesen vállalhatatlan az, ahogyan Orbán Viktor gyakorlatilag elbújt. És ezzel azt a teljes Orbán képet, amit és Orbán imást, amit felépített hosszú évtizedek fáradtságos munkájával, és amit elhittek a választói, a hívei, nevezetesen ugye, hogy ő az a kemény legény, aki úgy beleáll a konfliktusokba és vállalja. Hát azért nem ezt láttuk a bukása óta a megnyilvánulásaiból.
Nem lehet, hogy emögött egy olyan fajta politikai pragmatizmus van, hogy hát ha én bemegyek a parlamentbe, akkor én ott pofozógép leszek, akkor a tiszás kétharmados többség állandóan rám fog mutogatni, állandóan nekem fogja mondani, hogy ez azért van így, az azért van úgy, az amazért van úgy, mert Orbán Viktor ezt meg azt csinálta. Hát akkor a legjobb eltűnni szem elől, és akár saját megújulásomon dolgozni, akár a Fidesz megújulásán, mert legalább úgy mutatgatnak rám, hogy azt se tudják, hogy éppen hol vagyok.
Hát éppen ez az, tehát, hogy ezt nevezem egyfajta morális és emberi gyávaságnak, hogy hát azért van szája, tud fogalmazni, egyébként nem is rosszak egyáltalán a szituatív reflexei. Tehát bele kell, ha már egy ilyen 16 évet végigvezényel gyakorlatilag egy személyben, azért azt lehet tudni, hogy itt ami nagyobb holderei döntés történt, az nem történhetett meg Orbán Viktor személyes jóváhagyása nélkül, és ez egyébként a kampány utolsó percig így is volt. Tehát egy ilyen holderei politikai felelősséget legalább azon a szinten föl nem vállalni, hogy az erre vonatkozó kérdésekre, az elmúlt időszak visszaéléseire, anomáliáira vonatkozó kérdésekre személyesen levállalja a válaszadás terhét. Én úgy gondolom, hogy ez tökéletesen elfogadatlan. Amikor a minisztereit, ugye az átadás átvétel aktusakor, ugye a miniszterei gyakorlatilag hát összegörnyedve és vercserekként távoztak, amikor az új miniszterelnök gyakorlatilag kiosztotta őket, egy árva szóval nem kelt a védelmükre. Egyébként oda is mehetett volna. Tehát ez nem egy sima adminisztratív gesztus, nem egy őrségváltás, ez egy politikai aktus is volt, ahol egyébként meg lehetett szólalni Pintér Sándorért is a lehetőséggel, és megszólalt.
Tehát ha valaki olyan büszke az elmúlt 16 évére kormányzására, mint Orbán Viktor, akkor ez a minimum lett volna, hogy akár az átadás átvételre elmegy, akár beül a parlamentbe, és minden egyes alkalommal személyesen védi meg saját magát, kormányát, a Fideszt, azoktól az idézőjelben vádaktól, amelyekkel Magyar Péter és a Tisza illeti őket, hiszen 16 éven keresztül nem csak hogy büszkén, de nagyképűen, és persze hazugságokkal együtt vállalta azt, amit csinált.
Így van, és valahogy az önképébe is benne volt, emlékszem ilyen mondatokra, hogy hú, kimentem Brüsszelbe, és micsoda kemény parás vitákat vívtunk, és ütöttek, de boldog voltam, mert tudtam, hogy a hazámért vállalom, és tehát, hogy ő az, aki minden konfliktusba belemer állni, és addig játszik, amíg nem nyeri meg a meccset. Most akkor hol van ez az ember? Tehát, Én arra a következtetésre jutok, hogy egyébként, hogy ennek a hihetetlen népszerűségzuhanásnak, ami a választások óta történt, és ami egyszerűen az elemzői kör is azt mondja, hogy ez már nem magyarázható, hogy összeshez húzás.
Igen, ilyet még nem látott senki egy ilyen összezuhanást.
Igen. Tehát, hogyha minden igaz, akkor már 20% alatt van a Fidesz. Ilyen valóban nem volt még. Ebben benne van az is, hogy gyakorlatilag, most képzeljük el azt a tábort, akinek gyakorlatilag az Orbán Viktor és a Fidesz, ezek szinonimák voltak, és okkal. És vártak volna tőle bátorító szavakat, harcias kiállásokat, mindannak a megvédését, amit ők az elmúlt 16 évben jónak gondoltak, eredménynek gondoltak, beleállást vitákba, és ehelyett mit kaptak? Egy Dobman interjút, a Patriótán egy interjút, és aztán végül volt egy Magyar Nemzet interjú, ahol azt közölte, hogy nem nyulak vagyunk, hanem tigrisek. Hát a tigrisek nem egészen így viselkednek.
Mivel magyarázod azt, amit te a cikkedben megrendítő jellemgyengeségnek nevezel? Mert végül is Orbán Viktorral sok mindent lehetett mondani, sok minden rosszat is az elmúlt majdnem 4 évtizedben, amióta a politikában van, de ilyen faj jellemgyengeséget is lehetett persze rábizonyítani, de ezt a fajta menekülő, gyávanyúl, megrendítő jellemgyengeséget eddig még nem láttuk. Mivel?
Én egyébként ezt emberileg, én nem tudok beleásni nagyon Orbán Viktor lelki világába, de én úgy látom, hogy nem számított vereségre. Szerintem óriási kognitív diszonancia lehet, hogy ismerős a mondat, az elhíresült Gajdics Ottói mondat. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy ő megrogyott. Tehát én azt gondolom, hogy ő egyfelől egy kifáradt, megkeseredett ember lehet.
Azt írod róla, hogy Orbán Viktor évek óta maga a múlt, és ez látszik rajta, múlt szaga van, átható múlt szaga, erős, de van benne valami, igen.
Igen, és ez tényleg gyakorlatilag, amíg nem volt alternatíva, addig ő volt okszottal szólva a férfi, aki a társalgást rajja. Ő határozta meg a napirend a politikában, és Magyar Péter gyakorlatilag a felbukkanása első percétől átvitte tőle ezt a szerepet. És az elmúlt 2 évben gyakorlatilag arról szólt minden, amit éppen Magyar Péter csinál, és Orbán Viktor pedig megpróbálta folyamatosan visszaszerezni magához mindenféle hihetetlen látványos akciókkal a kezdeményezést, a közélet tematizálását, képes volt akár a komplett kormányt fölpakolni repülőgépre és elmenni Amerikába, és egy kamu dílt összehozni a Trump-al, amiben utána belebukott és belesült, tehát ilyen hihetetlenül kínos dolgokra is képes volt. Tehát az érződött, hogy elveszítette azt a fajta politikai aktor szerepét, amiben ő beleszokott, a kezdeményező szerepét.
Lehet, hogy már a Fidesz júniusra tervezett kongresszusán is kimondják az övéi, hogy elég volt Viktor?
Ezt nem tudom, de kizárni sem tudom, mert el sem tudom képzelni azt, hogy ne keltene mélységes csalódottságot akár a közvetlen emberei körében az, hogy ő nincsen sehol akkor, amikor a villámok csapkodnak. És akkor azt mondja a Magyar Nemzetnek adott interjújában, hogy hát naphosszat azzal foglalkozik, hogy a vidéki aktivistákkal találkozik és beszélget. Ugyan már. Hogyha hetek óta a vidéket járná, hát akkor arról pontosan tudjuk, hogy videók készülnének, és mindenféle anyagokat látnánk erről. Tehát miért járna titokban Mátyás királyként a vidéket Orbán Viktor egy bukott választás után? Tehát hogy egészen abszurd magyarázatokkal áll elő annak alátámasztására, hogy mit csinál éppen. És akkor felvázol gyakorlatilag egy olyan tervet, hogy hát akkor nyár végére készen leszünk az átszervezéssel, és akkor ősztől megkezdett a munka. Hát könyörgöm, május vége van. Nem aggódom a Fideszért különösebben, tehát én úgy gondolom, hogy a bukott kormánypárt megérdemli a sorsát, mint politikailag, mint morálisan. Csak hát nagyon meglepődöm ezen a...
Hogy így múlik ki.
Igen, hogy így múlik ki, és így egy ilyen menekülő. Mert még azt sem mondhatnánk, ugye, hogy még életében nem járt így. Sőt, ő maga is, ugye, amikor erről kérdezték, hogy egy esetleges vereség után mi lesz, hát mi volna? Hát ő volt, ami már ellenzékbe, kérem szépen, volt. Ilyen a politika, ez így működik, én itt leszek. Azt mondta, hát most nincs ott.
Köszönöm szépen Balaván Györgynek, szervusz, minden jót!
Köszönöm, szervusz, minden jót kívánok!
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Parancsoljon, hallgatom!
Bolgár úr Hatházi Ákossal beszélt az imént, és megkérdezte tőle, hogy melyik a legnagyobb bűn, és hát javasolta, vagy mondta nevében, hogy talán a korrupció.
Hát igen, hogy azt vártam volna, hogy rögtön ezzel az egy szóval válaszol, nem ezzel válaszol, de azért lényegében mégis ezt mondta, persze. Igen.
Igen, én egy kicsit kibővíteném, hogy a rendszer szintű korrupció, ami tényleg a padlástól a pincéig, tehát hogy fentről lefelé végig áthatja az országot, még mindig, mindaddig, amíg végére nem érünk, ha végére érünk ennek a rendszerváltásnak. És ehhez lenne javaslatom, hogy tegnap ezt kérdezte, hogy miről beszéljünk még esetleg, milyen javaslatuk van a hallgatóknak.
Hát, hogy mit tartanak tényleg... a legfeláborítóbbnak, a legfájóbbnak a sok bűn közül. Igen.
Igen, hát halljuk ezeket az egészen hajmeresztő nagy történeteket, úgy morálisan, mint számokban, és ez nem biztos, hogy átlagember számára érzékelhető. Hogy javaslatom lenne, hogyha ilyen nagy korrupciós történetek mellé kerülne mindig egy kicsi. Tehát egészen kis településeknek a kis történetei, mert meggyőződésem, szomorú meggyőződésem, hogy ennek az óriási hiánynak és veszteségnek legalább a fele az kisebb, közepes településeken valósult meg. És a sokkal, sokkal közelebb van az emberekhez, és méreteiben, számaiban sokkal jobban érthető, helyszín személyeket lehet, hogy személyesen ismernek, és talán a megtisztulásnak ez egy útja lehetne, hogy közelebbi szembenézések legyenek.
Igen, hát ebben van igazság, de még ezek a viszonylag egyszerű és könnyen beazonosítható botrányok sem olyan könnyen végigvihetők, vagy ezek tisztázása nem olyan könnyen végigvihető. Emlékezzen a lombkorona sétányra, amit szintén Hatházi fedezett föl, és kellett hozzá legalább egy év, amíg ott elindul. Jó, persze, ezt tudjuk, az Orbán kormányzat alatt igyekeztek nem foglalkozni vele, de még ott is nagyon nehezen jött össze, hogy valakik megszólaljanak, hogy valami elinduljon, hogy valamilyen felelősségre vonás. Most biztos a szándék megvan, de hát könnyen lehet, hogy azért még ilyen esetekben is, amikor tényleg csak néhány pontot kell megtalálni, meg néhány gyenge pontot, néhány embert, néhány szálat az egész botrányból, ott sem olyan egyszerű.
Hát ez biztos, hogy így van, tehát szembenézni lehet, hogy nehezebb ott, ahol egymást ismerjük, de nem kell ettől félni. Tehát ennek a váltásnak az egyik mottója volt, hogy ne féljetek. És én azt gondolom, hogy a mostani össztársadalmi mozgalomban, ami jelentős többséget hozott, kell, hogy legyen és maradjon akkora erő, amit ki kellene használni arra, hogy a rendszerváltás az valójában megtörténjen. Tehát ne csak a leglátványosabb, legnagyobb dolgok, hanem egy erkölcsi megtisztulás felől is, vagy egy értékrend felé elindulhassunk. Én örömmel megosztom majd a hallgatókkal, ha sikerül sikerre vinni egy olyan történetet, és visszaszerezni azt a közvagyont, ami egészen felháborító, és azok a szereplők, akik ezt véghez vitték, és hogy mikor kezdődött ez, és meddig fenntartják, és fedezik egymást, hát ez egészen példaértékű.
Én remélem, de ön elindult ennek a föltárásával, vagy megpróbálja a dolgot?
Hát pont most raktam össze, és már be fogom csatolni a rendőrség felé, hogy erre nézzen rá, mert nekem az egyik kedvencem, akit hallhatunk a Flex Zoltán, és amikor már így kezdeném elveszíteni a hitemet, akkor a száraz jogi kifejezések mellett szóba hozza a tisztességet meg a jó erkölcsöt. Ami azért azt hiszem, hogy egy olyan emberi társadalmi érték, ami nem csak az írott jogban van, és hogyha cselekvéseket, történéseket erről az oldalról is meg lehet fogni, akkor talán nem lesznek olyan bátrak, mint eddig voltak azok a szereplők, akik idáig juttatták az országot, ahová jutottunk.
Igen, hát ha jogilag is sikerül megfogni ezeket a jó erkölcsbe, tisztességbe ütköző botrányos ügyeket, akkor az is egy adalék lehet ahhoz, hogy sikerre járjon a korrupció elleni föllépés. Egyetértek, igen. És van erre példa, lehetőség, nyilván egyfajta attitűdváltás is kell az egész igazságszolgáltatásban.
Ó, feltétlen.
Köszönöm szépen, asszonyom.
Köszönöm minden szépen, jót. Viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok. Igen, én már hallom, hogy ott a rádió szól önnél, néhány másodperc késéssel az előző hallgató utolsó szavait hallottuk, de most önné a szó. Halló? Csak nem az a baj, hogy a telefonján a rádió műsort hallgatja, nem pedig engem, aki közvetlenül beszélek önnel telefonon. No, igen, jó napot kívánok, hall engem? Valamiért nem sikerül.
Halló.
Igen, én hallom önt, ön is hall engem?
Jó napot kívánok, polgár úr.
Igen, tessék.
ha most hall, akkor...
Én igen.
Egyébként csodálatos volt ezt hallgatni, ezt a hölgyet, az előttünk szóló hölgyet. Én annyit szerettem volna mondani, és ezt elmondtam a hölgy, akik felvették a telefonomat, hogy én Izlandról beszélek. Ez déli része Izlandnak, és ez most csak egy részletkérdés, csak annyit szerettem volna mondani, hogy amikor én visszatértem ide Budapestről, mert hazagrottam a kisfiamat megnézni, akkor kb. 30-an gratuláltak így táncolva, de jó, hogy ez így
történt. Kis túlzással majdnem Izland teljes lakossága.
kis túlzás. De ha nem is a lakosság, akkor mindenki mindenkinek a rokona, meg mindenki ismer mindenkit. Ez egy régi vicc, persze. De amit ezzel kapcsolatban szerettem volna mondani, hogy nagyon érdekes, hogy én régen elmentem ebből az országba, ami nekem a szülő az ám, mert a Székesfehérváron születtem, és volt egy olyan érdekes dolog, hogy a szüleim visszajöttek Magyarországra, pontosabban a édesanyám, apám már nem, és együtt dolgoztak az Orbán Győző bácsival, aki nekem Győző bácsi volt, 3 évente hazaugrottam, és azt sem tudom, kikével van. És volt egy olyan jelenség, és ez nagyon régen volt, hogy nem fizetünk ki téged Piroska, Piroska volt az édesanyám, tartozunk ugyan 50 millióval, de hát akkor perejvel tudod ki a fiam. És ez csak úgy jött képbe nekem, hogy most már ezt persze tisztán látja mindenki, de ez sok éve volt. Hogy nekem azt mondta édesanyám, hogy nem tudom, hol vagy most, fiam, ilyen takodott világutazó vagy, éppen San Franciscóban éltem, és azt mondta, hogy ne gyere haza, mert ezek nem vagy rosszabbak, ezek sokkal rosszabbak, mint ami volt, miért még diszidált.
Ezt az 50 milliót értsem szó és szám szerint?
Így van. Ez 58 millió édesanyámra hivatkozó. Én persze nem láttam papírokat.
Értem, de hát nyilván, igen, értem. Szóval 58 milliót nem fizette ki, mondván, hogy ki az ő fiúk. Ez jó.
Így van. Azt mondta, hogy Piroska. Édesanyám Piroska volt. Azt mondta, hogy Isten nyugodtan, hogy Piroskám, perejbe. Tudod ki a fiam? Úgy döntöttem, hogy én nem akarom ezt kifizetni. Úgy döntöttem, hogy nem akarom kifizetni. Édesanyám azt mondta, hogy elmondása szerint, hogy ő mondja nekem a telefonban, hogy de Győző, hát a Gánti bányi működik. Az összes papír, tehát az összes hivatalos dolog, ez lement, tehát megcsináltuk, termeltek. Minden a helyén van. Azt mondta, úgy döntöttem, hogy ezt a 58-at én nem fizetem ki. Erej be, Piroska akart. És édesanyám, mint egy elegáns asszony, letette a telefont, és azt mondta, hogy nem fognak beperelni. És azzal a mozdulat engem hívott San Franciscóba, hogy ide, ne gyere haza. És bolgárul, ez rég volt, ez jó rég volt. Tehát azóta minden történt már itt.
De ezek szerint ez volt a viselkedés, ez volt a gondolkodásmód, ez volt az erőből való. Így intézzük el a dolgainkat. Ezt a mindenit.
Tehát ez a motorikus működés, ez nem változott meg. Tehát
esetleg papírjai is vannak arról, hogy a szülei milyen munkát végeztek, és mit nem fizettek ki érte?
Persze. Isten őriz, hogy én most... bíróságra.
Hát most nem is ezért kérdeztem, mondom, csak hogy nem egyszerűen telefon.
Erről, de, uh-huh. De könyörgöm. Ez csak a jéghegynek a legesleg, nem is legcsúcsa, hanem közepe az alja, nem tudom. Tehát hány ilyen lehetett? Hány? És akkor még egy picivel, egyetlen lépéssel tovább megyek. Nekem van egy egészen közeli családtagom, aki egy közepes városnak volt a polgármestere fideszes színekben. És nem akarok se nevet, se város mondani, mert őt nem akarom bántani, mert mégiscsak. De akkor, amikor én visszajöttem akkor Ausztráliába, és megkérdeztem, hogy ez mi, ez még a Orbán Győző sztori előtt volt, ő már polgármester volt. Szerinted és elbukott 4 év után, mert a Fidesz rúgta ki, már annyit lopott, hogy még a Fidesznek is sok volt. Tehát azért ez minőség, nem? Nem üccelek. Nem
hát elhiszem, hogy nem.
Még abban a városba elmegyek, és mondjuk vele sírtálak, elmegyek egy kávézóval másikba, akkor az emberek úgy háta mögött, és ez borzadály, leköpnek az aszfaltra, hogy ki ez az ember. És nekem az első unokatesó. Tehát uh-huh. Nekem más a viszonyom bele, mint velük.
Ő nem ismerte ő meg erről az oldaláról, csak hallott róla, vagy tud róla.
Igen, nekem ezt ő elmesélte egy éjszakán, amikor eléggé bepálinkáztunk, és volt egy ilyen éjszaka, hogy nem láttalak 6 éve, most jöttél vissza, mit tudom én honnan, tök mindegy. És akkor megkérdeztem, hogy tulajdonképpen ez miről szól? Mi az oka, hogy téged kirúgtak onnan, te beálltál oda, és most már kilöktek a hajóról, hogy, és közben azért ledoktoráltál, meg mit tudom én, meg a nagypapája, az én nagypapám, a Veszprém, dr. Kis János volt a pártitkár, aki, tehát ilyen nagyon összetett család.
Ez a Pap János, nem?
Kiváló ember volt a Kis János.
Nem a Pap Jánosra gondol?
A nagypapám, nem tényleg az. És akkor mondom neki, hogy ez miről szól, és itt jön az igazi. Azt mondta akkor, hogy mondta, kérdeztem, hogy miről szól a Fidesz? Mert ugye külföldről messze jött ember kérdez, mond, nem számít. Azt mondta, hogy sem. Mondta ezt ő akkor az iparszerű lopásról. Akkor.
Uh-huh. Ez mikor volt? Milyen évben volt?
Hát az első, ez most akkor kimondom, Várkó volt az első polgármestere, azután a dr. Németh Árpád, most nem bántom, de most akkor nem bántom ezzel, uh-huh. Mert ez igazság. Akkor, amikor ő volt, ez ki szinte kézzel választotta ki, tehát az Orbán Viktor, hogy legyen a doktor Németh Árpád, uh-huh. Legyen a polgármester, mert ő aztán mindenben velünk van. Csak annyit lopott, ez a jó ember egyébként, egy okos fiú, meg egy lehetett volna jobb is, hogy egyszerűen a saját köreikbe kirúgták, akkor ez szerintem én azt gondolom, hogy és én tényleg nem illek itthon sokat, de én azt gondolom, hogy a Fidesz első etapjában lehetett, vagy a másodiknak az elejében valamikor, amikor megőrültek. De őt kirúgta a Fidesz, hogy ez már túl sok.
Aztán tanult tőle, és azt mondták, hogy tulajdonképpen miért
hát,
ne.
Hát hála Isten, hogy a lakók tanultak, mert azt mondták, hogy ebből nem kell.
Köszönöm szépen, hogy jelentkezett, én és köszönöm, akkor bolgáról. Izland is velünk van, jó? Értettem. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A telefonnál pedig Bárándi Péter ügyvéd volt, igazságügyi miniszter. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hát most nyilvánosságra hozták a kegyelmi botránnyal kapcsolatos ügyiratokat, már amiket az igazságügyi minisztériumban találtak. Ezek a dokumentumok az ön számára milyen lényeges új tartalmat hordoztak, vagy mit erősítettek meg, mi a legfontosabb bennük?
Tulajdonképpen, ami új ahhoz képest, hogy a gyakorlatot ismerem, hogy a köztársasági elnök sürgető magatartása bontakozik ki belőle, amit az igazságügy miniszternek ír, hogy ezt ő még itt a pápa látogatás ideje alatt szeretné a kegyelmi rendelkezést intézni, tehát az igazságügy miniszter az gyorsan tegye meg a felterjesztését. Ez a felterjesztése sürgetés ellenére egy nemleges tartalom volt, tehát, hogy az igazságügy miniszter nyilván a kegyelmi főosztály előtt készítő anyaga alapján azt az felterjesztést tette a köztársasági elnöknek, hogy ő nem látja indokoltnak a kegyelem gyakorlását. Majd kegyelmet gyakorolt a köztársasági elnök, és visszaküldte az iratot. Na most az egy szokásjog, hogy az elnöki kegyelem, ha pozitív, ha kegyelmet gyakorol az elnök, akkor azt ellenjegyzi az igazságügyminiszter. Ezt csak zárójelben mondom, hogy ezt követően lett egy olyan jogszabály, alaptörvény módosítás, ami ezt az ellenjegyzési joggyakorlását ezt megszünteti. De ez egy külön téma, ha kérdezi, akkor nagyon szívesen elmondom erről a véleményem.
Hát akkor mondja el most. Akkor mondja el most, hogy nem kell ezek szerint már ellenjegyezni.
Az ellenjegyzés azért van, ennek hosszú történelmi pozíciója van a magyar jogban, még a királyság korából, hogy valaki legyen, aki a politikai felelősséget viseli, a király, vagy hát jelen esetben a köztársasági elnök döntése miatt és alapján. A köztársasági elnöknek ilyen politikai felelőssége nincs, őt nem lehet például a parlamentben hát megkérdezni, hogy ezt miért tette, ezt a most az utca szavaival élve, ezt a balhét viszi el az igazságügyminiszter. Ha most kiiktatta ugye a Fidesz hatalom ezt a jogintézménynek ezt a szakaszát, ezt az ellenjegyzési szakaszt, akkor oda jutott el, hogy nincs politikai felelősség a kegyelem gyakorlása vagy nem gyakorlása tárgyában, mert az elnöki döntés nem írja, nem is fölül, hanem nem írja túl egy miniszteri ellenjegyzés.
Hogyha itt ezeket a most nyilvánosságra hozott dokumentumokat megnézzük, és ön is nyilván megnézte, akkor az derül ki, hogy egyrészt ugye megerősítik ezek az iratok, amit Magyar Péter eddig csak hát kvázi értesülései vagy tudása alapján mondott, hogy az ő volt felesége nem javasolta a kegyelmi kérvény jóváhagyását a köztársasági elnöknek, de utána visszajött és ellenjegyezte. Most kiderül, hogy tényleg nem javasolta. Ugyanakkor még egy dolog derül ki, és ez bizonyos értelemben még furcsább, hogy tudnélik, annyira sürgette a köztársasági elnök ezeknek az anyagoknak a fölterjesztését, sőt magát az ellenjegyzést is, hogy Kónya Endre is egy másik, még nem tudjuk kicsoda emberügyét kiemelték a teljes ügycsoportból, és roham tempóban még ugyanaz nap, ahogy visszaküldte az igazságügyi miniszternek, alá is iratták a miniszterrel ezt a határozatot, miközben nem ez a szokásos, szabályos út. Vagyis ön, mint volt igazságügyi miniszter, de nyilván Varga Judit is, ezt nem tudhatjuk, csak feltételezhetjük, ezt az egészet nagyon szokatlannak, nagyon furcsának tarthatta, hiszen ilyen nem szokott lenni. Hova sietünk? Hát jön a pápa, és a pápának fáj az, hogyha esetleg csak 2 hét vagy 2 hónap múlva kap kegyelmet Kónya Endre, meg ez a másik. Szóval ilyenkor mit csinál egy igazságügyi miniszter, amikor érzi azt a furcsa és talán megmagyarázhatatlan politikai nyomást? Hát jó, ha ennyire sürgős aláírom. Mit történik ilyenkor?
Igen, hát összefoglalható, ebben a kegyelmi ügyintézésben az elnöki sürgetés, az igazságügyminiszter negatív tartalmú felterjesztés ellenére a kegyelemgyakorlás, majd az ismételt sürgetés, aminek eredményeképpen ugyanazon a napon kerül rá az iratra az igazságügyminiszter ellenjegyzése, amikor a kegyelmi rendelkezés kelt. Ezek mind olyan momentumok, amik azt teszik egyértelművé, hogy ez a kegyelmi ügyintézés, ez atipikus módon történt. Nem így szokott történni. Nincs sürgetés az elnöktől. Általában nincs negatív felterjesztésre pozitív döntés. És nincs ugyanazon a napon elnöki döntés és ellenjegyzési aláírás ugyanazon a papíron. Szóval itt látszik az egész ügyintézés, hogy mondjam, zsúfoltságán, hogy itt valamilyen kényszerítő erő hatott a résztvevőkre. Valaki ebben igen intenzíven közben járhatott, olyan, aki bármilyen furcsán hangzik, de hatalomban a köztársasági elnök fölé volt rendelve.
Ki lehet ez? Na, de...
Igen.
De ugye itt van egy másik kegyelmi, nem egy másik, hat másik is, Budaházi György és társai terrorcselekmények miatt lettek elítélve, és őket is a pápa látogatás ürügyén kegyelemben részesítette a köztársasági elnök, és Varga Judit javára legyen írva ez legalábbis így utólag, azt sem támogatta igazságügyi miniszterként, és azt is visszakapta, de különvéve Kónya Endrétől, hogy de a köztársasági elnök kegyelmet ad. Márpedig ez egy olyan nyilvánvaló politikai ügy volt, amit Kónya Endréjére nyilván nem lehetett rámondani, vagy gondolni is akár az első pillanatban, de a következőben sem. De a Budaházi annyira nyilvánvaló politikai ügy volt, hogy erről szó kellett, hogy essen a kormányban is. Ez nem lehetett csak úgy szépen ugye a folyosó szélén vagy szőrmentén elintézni, hogy Budaházi terrorcselekményért kegyelmet kap. Hát azért ez kiderül, ráadásul úgy derült ki, hogy ugye még lóra is ült, amikor kiengedték a börtönből. Tehát még meg is adták a módját annak, hogy szabadul a terrorcselekményért. Elítélt kegyelmet kapott elítélt. Szóval Hogy tudja ezt egy igazságügyi miniszter lenyelni? Úgyhogy megalázzák, úgyhogy nem számít, amit csinál. Mondhatsz, írhatsz, javasolhatsz, akármit, nem számítasz?
Hát egy normálisan működő jogállam esetén, mondjuk amikor én miniszter voltam, biztos, hogy reszkírozva mindenféle morgást és ellentétet, én kimerem mondani, hogy ezt így nem ellenjegyeztem volna. Ez a kormány másként működött. Ebben a kormányban azt gondolom, hogy ilyen deviáns viselkedés nem volt eltűrhető és elviselhető, ezért aztán ezt én klasszikus értelemben nem minősíthetném kormánynak és kormányzásnak, legalábbis demokratikusan működő kormánynak. Hiszen itt nagyon jól lehetett érezni az igazságügyminisztériumban, ami most így utólag is érezhető, hogy volt egyfajta nyomás, ami valamilyen személyes elhatározáson múlott, ez volt ugye a Kónya féle kegyelem, és volt egy politikai döntés, hogy szélső jobboldali cselekvőket is ki kell vonni az igazságszolgáltatás terhe alól, és főként a büntetés végrehajtás terhe alól. Tehát itt látszik az, hogy az igazságügyi miniszterhez, ha jól emlékszem, egy azonos napon érkezett ilyen különböző motivációkat fölmutató kegyelmi előterjesztés. Na most az egyetlen helyes magatartás, mondom, egy demokratikusan működő kormányban az, hogy ilyenkor a miniszteri ellenjegyzés elmarad. Volt ilyen Magyarország modern történelmében, ott nem biztos, hogy helyes volt az ellenjegyzésnek a megtagadása, ugye az még Dávid Ibolya idejében, tehát ezt csak azért mondom, hogy nem lett volna példa nélküli ez a cselekvés az igazságügyminisztertől, de hát ehhez hozzá kell számítani azt, hogy egy Fidesz uralom alatt hogyan működött egy kormány.
De hát még Dávid Ibolya is elmondta azt, hogy annak idején erről Orbán Viktorral is konzultált. Vagyis én nehezen tudom elképzelni,
de... Az is Fidesz Fidesz kormány volt egyébként.
Igen.
Csak nem a Fidesz hatalom kiteljesedésének az idején.
Hiszen az egy koalíciós kormány volt, Dávid Ibolya MDF-es volt például.
Így van.
Igen. De hát kellett tárgyalni a miniszterelnökkel. Fel tudja tételezni azt, hogy, de hát persze ezek csak feltételezések, mégis, hát ha több gyakorlati és egyéb ismerete és tapasztalata van erről, ez is biztos, hogy egy miniszter, amikor fölterjeszt ilyen kegyelmi kérvényeket, elutasításra javasolva őket, és visszakapja őket nagyon gyorsan, és még ezt is kérik, hogy azonnal írd alá, akkor azt mondja, hogy hát jó, hát ha ezt mondja a köztársasági elnök, akkor így lesz. Miközben ő is tudja, mi is tudjuk, hogy nem Novák Kataliné a hatalom, hanem Orbán Viktoré. Hogy nem kérdezi meg, hogy mégis mi van itt e mögött?
Kérdezni azt nem lehet ilyenkor. Azt bizonyos gyakorlatot ki lehet alakítani a miniszter, és, de ez egy gyakorlat, ez nem leírt dolog. Pont a Dávid Ibolya idején történtek alapján, hogyha van ilyen ellentét, vagy az ellentét látszik kialakulni, akkor egyeztessünk. De ez egy informális egyeztetés.
Tehát ezekről az informális egyeztetésekről valószínűleg nincsenek írott feljegyzések.
Itt biztos, hogy ilyen nem volt, már csak az időbeliség miatt is, már csak azért is, hogy ellentétes volt a, itt manifesztálódott az ellentétes kegyelmi döntés az igazságügyminiszteri előterjesztéshez. Ha van ilyen informális kapcsolat esetleg az elnök és a miniszter között, akkor az a döntések előtt történik. Akkor, amikor az ellentét lehetősége vetődik föl, pont azért, hogy ne bontakozzon ki egy ilyen kollízió.
Ezek szerint a legjobb esetben akkor számíthatunk valamilyen revelációra, a tények valódi feltárására, végül is a kegyelmet elsősorban, vagy a kegyelemre utasító ember kilétének a megismerésére. Ha egy parlamenti vizsgálóbizottság alakul, és Novák Katalin elmondja, hogy így és így történt.
Hát ha ezt a felépítményt, ezt a struktúrát, a döntésnek ezt a struktúráját tekintjük, akkor teljesen egyértelmű, hogy ez a felsőbb utasítás, ismétlen furcsa kimondani, ugye, hogy az államelnökhöz képest felsőbb utasítás, ez az államelnökhöz kellett, hogy érkezzen. Tehát ezt csak Novák Katalin tudja elmondani, hogy volt ilyen, vagy nem volt ilyen, tudja alátámasztani, vagy pedig tagadni, más nem. Akár a parlamenti bizottság előtt teszi ezt az előadását, akár másút, hiszen e kérés előterjesztése biztos, hogy nem írásban történt.
El tudja képzelni, ez már nem jogi kérdés, úgyhogy most már tényleg csak a magánembert és nem a volt igazságügyi minisztert meg ügyvédet kérdezem, hogy Orbán Viktor addigra annyira összeomlik politikai értelemben, talán még a Fidesz elnökségét is elveszti, hát végül is lesz egy Fidesz kongresszus, hogy Novák Katalin akkor már felszabadulva egy ilyenfajta nyomás alól elmondja az igazságot?
Hát én azt látom, hogy ez a hatalom, ez összeomlott. Ezt nem szomorúan mondom. Tehát Novák Katalinnak az a véleményem, hogy ma sem kell félnie már attól, hogyha föltárja a valóságot, bármilyen tartalmú is az a valóság. Most már politikai hatalmi nyomás nem lehet rajta, legfeljebb a hűség, ha ilyen hűsége van a bukott hatalomhoz.
Köszönöm szépen, Bárándi Péter volt igazságügyi miniszternek. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Igen, tessék, én hallom önt.
Szuper, Szántó Attila vagyok Berlinből.
Akkor mondja nyugodtan, amit szeretne, milyen szeretne hozzászólni.
A Bárándi doktor előtti betelefonálóhoz szerettem volna rácsatlakozni, és mert mi a híres Gánti kőbányába szállítottunk felvonót 2002-ben. És az a nagyképű pökhendiség, amit a Bárándi doktor előtt lévő betelefonál elmondott, ugyanazt tapasztaltuk, hogy amikor kértük, hogy azért ezt csak ki kellene fizetni, mert pici családi vállalkozás vagyunk, nem így működik, simán oda tolta ifjább Orbán Győző, hogy igazad van, Attila, ezt meg kell nézni, két nap múlva ki tudom fizetni, mert napló főkönyvre 50 millió forintot fogunk most majd kapni. És most tátomaradtattám, hogy ezt hogy csináljátok?
Most pontosan nem értem, most kifizették, vagy nem azt fizették ki, vagy nem úgy fizették ki.
Kifizettek, csak ugye csúszva voltak a fizetéssel.
Aha.
Csúszva voltak a fizetéssel, és akkor simán ezt így elmondta, hogy majd...
Ja, értem, hogy nem számít, de majd örülj neki, majd ki fogjuk fizetni.
Pontosan. Aha. Pontosan. Úgyhogy amit elmondott a Bárándi doktor előtti betelefonáló, az...
De hát az azért még súlyosabb volt, mert ott ki se fizették az ő beszámolója alapján, hogy igen, ott lényegében buktak 58 milliót, menjél perre, ha akarsz.
Akkor mi szerencsésebbek voltunk. Akkor mi voltunk a szerencsések.
Hát igen, az, hogy valaki hogy viselkedik, hogy mennyire pimaszul, vagy erőből próbálja lenyomni a másikat, hát nyilván ilyen az üzleti életben, meg a magánéletben is van, ez még önmagában nem büntetendő. Ha valóban nem fizettek ki, és azt mondták, hogy jó, hát menjél perre, az már neccesebb dolog, de hát ugyanakkor ennyi év vagy évtized távolából meg azt is lehet mondani, hogy jó, könnyű azt mondani rájuk, hogy nem fizettek ki egy 58 milliós tartozást, de hát tetszettek volna perre menni annak idején, és akkor ennek lenne nyoma.
Valóban, de akkor is nem elegáns, ahogy egyébként intézte a Fidesz a dolgaik. Ott sem, a mi ügyetünkben sem, és egyébként az egész. Szerencsére, hogy április 12-én ezt tükröt mutattak neki.
Igen, hát az biztos, hogy ez a fajta viselkedés általánossá vált, és nem csak az Orbán családhoz köthető esetekben, hanem úgy egyáltalán mindenkivel ilyen lekezelően, erőből beszéltek, úgy az lesz, amit mi akarunk. Hát körülbelül ez volt, és a társadalom ezt kezdte megérteni.
Elfogadni, de szerencsére nem fogadták el. Egy másik, ez nem volt a műsor témája, de hogy mit kell kezdeni a Karmelitával, meg a Disneylanddel ott a várban. Én nem szeretném javasolni, hogy nagyon jó olyan társulatok vannak, mint a Lux Színház, Borgula, András, talán
igen,
jól mondom.
Igen, Borgula, igen, van.
Igen. Amikor nem a díszletek változnak, hanem a díszletek megy be a közönség. És hogy előadják, amikor hoppá, most éppen csátba szervezzük az akciót, Orbán Viktor szervezi, tehát egy élő ilyen, amikor mennek az emberek, és akkor ott a helyszínen tudják ezt végignézni. Biztos, hogy olyan ötleteik vannak, ami sok-sok.
Ez lenne az igazi Várszínház.
Polgár úr, ön mondta ki az igazi mondatot, hogy igen, pontosan a Várszínházat ott meg kell rendezni. A díszletek készen vannak.
Aha. Izgalmas lenne így bejárni a Karmelitát, hogy közben színházat látunk. 16 év szomorú, botrányos történetei, drámái, katasztrófái, viccei, igen, sok minden lehet. De jó, jó ötlet.
Azt gondolom, hogy lenne ötlete jó pár rendezőnek, hogy ezt hogy kell megtenni.
És akkor még valami bevétel is lenne, mert az emberek fizetnének is végül a szórakozásért. Ráadásul megkönnyebbültem, mert azt mondják, hogy hú, de jó, hogy túl vagyunk rajta.
Igen, igen. Igen, hát itt Berlinben is az vicc komédiája volt, hogy a nagykövetség mellett van a konzulátus, tehát a nagykövetség bezárt, a levélcsomagokat senki nem kapta meg, akinek már nincs magyar lakcíme, csak németországi lakcíme, és hogy szavazni szeretnénk, erre korlátozták például, hogy csak 11 és dél között lehet. Mert hogy épp akkor Akkor csak akkor lehet.
Akkor értek rá.
Nehogy véletlen munkaidőben valaki odaérjen.
Hát.
De szerencsére ez már a múlt idő.
Igen, igen. Adott esetben majd lehet, hogy onnan is hazahívják a nagykövetet, mint Varsóból. De oda vezet az első útja Magyar Péternek, a külügyminiszter már hazarendelte a nagykövetet, hogy új kell. Nyilván egy csomó ilyen fontos helyen fognak változtatni.
Hát azért, tisztelt Bolgár György úr, mi sokáig nevettünk az, hogy lengyel piac, de most már a lengyel zloty az majdnem pariban van az euróval, tehát...
Hát Lengyelországtól sok mindent lehet tanulni, érdemes is.
Igen, igen.
Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszont hallásra.
Nagyon-nagyon szívesen, és sok sikert kívánok önnek, és jó egészséget.
Köszönöm, nagyon kedves. Viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok, Bolgár úr, Juhász Anna vagyok.
Igen, hallgatom.
Igen, és mindjárt elmondom, hogy miért telefonáltam. Csak egy szóval még visszacsatlakoznék az Orbán bányák eredet történetéhez, és biztosan Bolgár úr is emlékszik Zarándok János nevére.
Hogyne, 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 hát, hogyne. Ő volt az egyik konkurens kőbánya tulajdonos, és őt radírozták le.
Hát, teljesen.
Orbánéka.
Igen. Ez összefüggő valamit mond, amivel indultam, vagy indítanám, hogy kérdezi a Bolgár úr, hogy mit ártottak leginkább, és
hogy önök milyen bűnöket tartanak a legsúlyosabbnak a 16 évben?
A legsúlyosabb bűnnek, igen, ez igen. Én szerintem, és én ezt már mondtam a Bolgár úrnak, hogy nagyon sok cifra jelzőt találnék, de a legegyszerűbbet mondom, hogy az Orbán Viktor egy rossz ember. Egy rossz minőségű ember. És egész egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogy lehet a szervilitásnak arra a fokára eljutni, hogy mindenki becsatlakozik ebbe a rosszaságba.
Hát mert vannak olyan képességei, amelyekkel el tudja hitetni az emberek jelentős részével, adott esetben többségével is, hogy ő dehogy rossz ember, ő a legjobb ember, a legegyüttérzőbb ember, a magyarok érdekeit leginkább képviselni képes ember, és így tovább is. Tehát vannak olyan tulajdonságai, amelyekkel meg tudja bolondítani, és meg tudta bolondítani a magyar társadalmat.
Nincsenek szerintem, mert mindenkinek még a képviselő gyerekei is nagyon csúnya arcokat láttak ijesztő kék nagy plakátokon, iskolába menet, óvodából jövet. Tényleg, hogy frász kellett kapni ezektől a vicsorgó csúnya arcoktól. És a lelketlenségnek a csúcsa, arra valamennyien emlékszünk, amikor Karsai Dániel.
Igen.
Arról akart.
Amikor a fideszesek a parlamentben szépen nagy évben kikerülték őt.
Én akkor elsírtam magam, Bolgár úr. Én ilyen érzéketlenséget, ilyen szívtelenséget, ilyen szívfacsaró lelketlenséget, hogy levegőnek néztek egy kerekesszékes embert, akiről hajszál pontosan tudták, hogy semmi másról nem akart beszélni, csak arról, amit mindenki tud, és ő is tudja, hogy meg fog halni. És arról szeretett volna beszélni, hogy az élet, hogy így is úgy is meghal, nagyon belátható időn belül. Teszem hozzá, hogy ahogy megy az idő, ennek már 2 éve, olyan, mintha ma lesz, de tegnap lett volna.
Igen. És hogy arról beszéljen, hogy lehet-e emberi, igen, emberhez méltó módon távozni ebből az életből, és ennek vannak jogi feltételei, normái, meg lehet ezeket változtatni, ha igen, hogyan, beszéljünk róla. Ő se gondolta azt nyilván, hogy ez egy csapásra megy, de legalább legyen róla vita. És ezek az emberek politikai okokból tényleg olyan minősíthetetlen módon, ahogy ön mondja, kerülték őt ki, szívszaggató volt ezt látni akkor, és
valóban. Ó, így ment oda, igen. Egy fél mondatra.
Igen, 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 igen. De hát az is abszurdum volt. Hát,
borzasztó volt. Ilyen nagyon Bruce mondata volt a Pintér Sándornak, amikor a kórházban vagy ott kis gyerekekről volt szó, hogy nem mi szültük őket, nem mi hagytuk ott őket.
Igen.
És de hogy jut ilyen valakinek az eszébe? Szóval, hogy képes ilyen szavakat formálni a szájával és kimondani, és utána minden riporter csak a hátukat látta örökké, egyszerűen felfoghatatlan, és ezek lélekromboló dolgok. Már akkor is lehetett tudni, hogy nem az övék az egész ország. És amikor az Orbán Viktor lepoloskázta a fél országot, az is egy olyan kellemes csúcspontja volt.
És kilátásba helyezett számukra egy tavaszi nagy takarítást, ami ugyan bármit jelenthet, még akár az igazságszolgáltatásban és az eljárásokat, hogy fogunk titeket kitakarítani innét. A szó akár fizikai értelmében, tehát az egy nagyon súlyos, durva fenyegetés.
Nagyon. Volt. És az Orbán Viktor még vigyorog, tényleg nem, bocsánat, hogy tűnye a szavakat, használok, de, vagy nevetve söpörte le az erkélyen a télről oda aludta magát poloskákat. És eljátszotta, hogy na akkor most akkor megcsináljuk ezt a tavaszi nagy takarítást, és én meg vagyok győződve arról, hogyha véletlenül most megint összejött volna nekik ez a talán még csak nem is kétharmad, csak egy kicsit, ők kinyírták volna a független sajtót.
Igen, hát ha megint győznek, akkor valószínűleg tovább mernek lépni, hogy mi tántorította el őket attól, hogy megcsinálják, amit Orbán akar. Látja, ezt érdekes lenne megtudni. Megfogjuk szerintem előbb-utóbb, mert itt biztos elkezdenek majd beszélni egyesek. Talán olyanok is, akik ellene voltak, és most majd kimerik nyitni a szájukat, hogy én kérem, elleneztem. Tehát valami itt lesz biztos. De önnek igaza van, hogy Orbán Viktor rossz emberi minőség, de ez nem büntetendő. Ez nem bűn, ez szomorú, ez sajnálatos, ez nagyon sok embernek nagyon szomorú perceket, éveket, életet okozott, de önmagában nem büntetendő.
Nem büntetendő, de amit ő ebből eredeztetve csinált, azok igen. És én arról is meg vagyok győződve, hogy ők erre végképp nem számítottak. Tehát az örök életre való berendezkedésük mindenhol azt mutatta, hogy a legrosszabb forgatókönyvük az volt, hogy egy kicsit, na jó, hát Istenkém, hát van ilyen, egy kicsit vesztünk, láttuk őket ellenzékben.
Igen, akkor is minden hatalom a miénk lesz, mert minden intézmény a miénk, minden gazdasági hatalom a miénk, úgyhogy nem kell izgulni. Igen.
Meg nincs kétharmad, senki nem szavaz meg semmit, és akkor szépen majd kipöccintjük őket egy év múlva, és nem, ugyanis ők talán számítottak kormányváltásra, de hatalomváltásra biztos, hogy nem.
Így van, igen, így van. Köszönöm jó szépen. Viszont hallásra, minden jót.
Viszont hallásra, köszönöm.
Háló, jó napot kívánok.
Háló, üdvözlöm, Bolgár úr, Géza vagyok, Szentendéről.
Igen, hallgatom.
Bolgár úr, két szóba Scherrer Péterről szeretnék megemlékezni, egy remek színész, remek ember.
Igen, igen, nagyon sajnálatos a... Bár hallottam róla, hogy beteg, de azért mégis váratlanul ért sokakat.
Igen, igen, 64 évesen, óriási szinkron hang, és óriási...
És nagyszerű ember. Színész volt, igen, emlékezzünk rá.
Úgyhogy Bolgár úr, szép nap.
Ezért telefonált, tehát nem is arról, hogy bármit mondjon, arról, ami,
igen, igen,
ami
igen,
egyébként...
Nagyon lehangolt a hír, és Bolgár úr, fogadja el ezt, hogy minden hallgató emlékezzen meg rá.
Igen, hát vannak sokan, akik nyilván szerették, igen, látták, ismerték, és hiányozni fog nekik. Jó, köszönöm, hogy fölhívta rá a figyelmet.
Jó műsorvezetés, visszhall.
Igen, mint ahogy a hallgatók arra sem felejtkeznek el, arra sem felejtkeznek el, hogy egykori nagyon gyakran bejelentkező hallgatónk, Singer Viktor meghalt a közelmúltban, és érdekes módon ma is szóba hozták, tegnap is, tegnap előtt is, úgyhogy jó, hogy nem felejtjük el egymást. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Látom, hogy már kevés az idő, de röviden akartam csak a köztársasági elnök dologra reagálni.
Igen.
Hát ugye Magyar Péter több bűnét felsorolta neki, amár a kezdet is viharos volt, ugye, amikor ott letagadta, hogy az édesapja, ugye az édesapja Székesfehérvári nyilas pártnak volt a vezetője, hát ugye?
Egy ilyen nyilas társutas, másik pártnak volt a vezetője.
Igen, zsidó vagyon kellett neki.
És azt mondta, ugye, hogy őt halálra ítélte a népbíróság.
Már onnan nem is kellett volna tovább menni. De most a legnagyobb bűne az az volt véleményem szerint, ami itt nemrég megemlítésre került, hogy hát ugye ez a poloskázás. Ez a poloskázás, tehát hogy ezek után valaki nem emeli fel a szavát, az egyszerűen az mindent visz. Tehát amikor a magyar társadalom egy részét kitakarítandó féregnek, poloskának nem merészeli a miniszterelnök nevezni. Na most egy normális országban nem ismerte volna megtenni, de ha megteszi, szerintem már este fölgyújtanak mindent, ott a fővárosokat. Hát hogy ezek után, hogyha valaki nem emeli fel a szavát, hát az szerintem mindent visz.
Hát nézze, úgy látszik, hogy sikerült jobb belátásra bírni, mert bár láthatóan ez elszánt kísérlet volt arra, hogy megszabaduljon az ellenfeleitől, de még a Fidesz sem merte be. Illetve beterjesztették, de végül is parlament elé vinni ezt a törvényjavaslatot nem merték. Úgyhogy lehet, hogy ott is voltak olyan józanok, akik úgy érezték, hogy lehet, hogy holnapra lángokba áll Budapest, ha ezt megcsináljuk. Igen, köszönöm szépen, viszont hallásra.
Egy mondatot meg
rövidet.
Enged még. Na most az MTKVM Paks futballmérkőzésen voltam, és az MTKVM-nek a baráti köre kiadott egy ilyen közleményt, a WC-kben mindenhol ki volt ragasztva, megosztogatták, hogy tiltakozunk az ellen, hogy a vészkorszak legrosszabb hagyományait felidéző módon Magyarország miniszterelnök a kitakarítandó féregnek titulálta a vele nem egyetértőket. És nem tudom, hát szokták mondani, hogy a sport meg politika ne kapcsolódjon, de hát szerintem nem tudom, hogy ezt mások megtették-e.
De legalább ezek szerint az MTK megtette, értem. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Král Kevin, Erdei Tünde, Leocki Miriam és Studer Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap.